nostra. Hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Caritas Balatonakalin szervezett ötnapos élménytábort a felzárkózó településeken élő gyermekeknek tette közzé a segélyszervezet a honlapján. A fiatalok 9 baranyai faluból érkeztek a nyári táborra. A Soproni Szent Pál Katolikus Szakkollégium felvételt hirdet a Soproni Egyetem hallgatói számára a 2024-25-ös tanévre. Azon diákok jelentkezését várják, akik nyitottak és elkötelezettek a keresztény értékek iránt, fontosnak tartják a közösségi életet, nyugodt és életvidám otthont keresnek a tanulmányaikhoz. Fiúk és lányok jelentkezését egyaránt várják. A jelentkezési határidő augusztus 7-e. A kollégium 32 főt képes befogadni. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Li Qiang kínai kormányfővel való vasárnapi megbeszélése során az olasz-kínai együttműködés újraindítását ígérte, és e célból egy 3 éves akciótervet írt alá az új együttműködési lehetőségek előmozdítására, jelentette a kínai állami média. Meloni szombaton érkezett Pekingbe, ahol 5 napos kínai útjáról elmondta, hogy ez annak az akaratnak a demonstrációja, hogy új szakaszba lépjenek, és hogy újraindítsák kétoldalú együttműködésüket. Hozzátette, az akcióterv célja az együttműködés új formáinak kipróbálása. Az ukrán-magyar határszakaszon 7220-an léptek be Magyarországra vasárnap, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 8167-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. Magyarországon már 80 egészségügyi intézménybe lehet időpontot foglalni az Egészségablak mobil alkalmazáson, vagy a 1812-es egészségvonalon keresztül, és ezen új, korszerű lehetőséghez egyre több járóbeteg szakrendelés csatlakozik. mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára Siófokon. Rétvári Bence a Siófoki Kórház rendelőintézetben tartott tájékoztatón beszámolt arról, hogy a július 1-től bevezetett mobilapplikációs időpontfoglalás első körben főként az állami fenntartású rendelők esetében volt biztosított, de bővül az önkormányzati fenntartásúak köre is, ahogy fokozatosan harmonizálják szoftvereiket az új rendszerhez. Vitályos Eszter kormányszóvivő rámutatott, hogy az egészségablak egy nagyon hasznos, ingyenesen letölthető mobil alkalmazás, amelynek használatához a letöltés után csak tajszámra és ügyfélkapus azonosításra van szükség. Stratégiai jelentőségű, hogy újra magyar tulajdonba kerül a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér, mondta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba úgy fogalmazott, a budapesti repülőtér stratégiai jelentőségét jól mutatja, hogy az elmúlt 20 évben megháromszorozódott a forgalma, és most újra a Covid-járvány előtti rekordszinteket közelíti. A reptér nyereséget termel az országnak, az intézmény osztalékfizető képessége 35 milliárd forint, tehát nem pénzt visz, hanem pénzt hoz az államnak, hangsúlyozta az államtitkár. Ma is hatnak az első világháború következményei, az általa okozott lelki sebek még mindig nem gyógyultak be teljesen, ezért kötelesség emlékezni a harcok hőseire, mondta Töll László katonai identitásért felelős miniszteri biztos, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka vasárnap Budapesten az első világháború kitörésének 110. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi katonai hagyományőrző megemlékezésen. Az ezredes szerint rendkívül jelentős nap az első világháború kitörésének évfordulója, hiszen a 110 éve kezdődött események, a több mint 4 éven át tartó harcok nem csak a világ sorsát alakították át, de az emberiség vélekedését is saját magáról. Úgy vélte, a 20. század nagy konfliktusai innen eredeztethetők, a II. Világháború vagy akár a hidegháború gyökerei is ide vezetnek vissza 1914-be. Végül a keddi időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen napos száraz idő várható, északkeleten lehet kevés komoly felhő. A szél mérsékelt marad, a Tiszántúlon és a Zemplén térségében a szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 27 és 32 fok között várható. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Azelőtt sohasem kerestem szándékosan Mrs. Donovant, csak úgy magától bukkant fel, bármerre jártam is, de most naponta aggályosan végigpásztáztam Derobály utcáit, annélkül, hogy egyszer is megpillantottam volna. Nyugtalanított, hogy amikor Gobert Newhouse berúgott, és elszántan belehajtott kerékpárján a korláton keresztül az új csatornának ásott 3 méteres gödörbe, Mrs. Donovan nem tűnt fel a tömegben, amely boldogan figyelte, hogyan igyekeznek a munkások és 2 rendőr kiemelni Newhouse-t, és az, hogy nem bukkant fel, amikor ki kellett hozni a tűzoltókocsit a halsütőhöz, mert a zsír lángra kapott, komoly aggodalommal töltötte. Talán el kellett volna mennem hozzá, megnézni, hogyan boldogul a kutyával. Az elpusztult szövetet ugyan lenyestem, és lekezeltem a sebeket, mielőtt az állatot magával vitte volna, de talán ennél többre lett volna szüksége. Akkoriban azonban szilárdul megvoltam róla győződve, hogy a legfontosabb kiszabadítani onnan a kutyát, megtisztogatni és etetni, a többit elvégzi a természet. És nagyon hittem Mrs. Donovanben, sokkal jobban, mint ő bennem, ha állatgyógyításról volt szó. Elképzelni se tudtam, hogy teljességgel tévedtem volna. Csak nem 3 hét telt el, s már-már elmentem hozzá, amikor megpillantottam a piactér túloldalán. Élénkkel lépkedett, és közelről megvizsgált minden kirakatot, épp úgy, mint azelőtt. Csak annyi volt a különbség, hogy egy nagy, sárga kutyát vezetett pórázon. Elfordítottam a kormányt, s átzötyögtem a macska köveken, míg melléje nem értem. Amikor meglátta, hogy kiszállok, megállt, és ravaszkásan mosolygott, de nem szólt egy szót sem. A kutya fölé hajultam, szemügyre vettem. Még mindig írhes volt, de élénknek és boldognak látszott. A sebei gyógyultak és sarjadzottak, és egy szempiszok nem volt sem a bundáján, sem a bőrén. Most már tudtam, mit csinált Mrs. Donovan ez alatt az idő alatt. Mosta, fésülte és bontogatta azt a koszos gubancot, míg végül is rendbe tette. Amikor felegyenesedtem, meglepő erővel megragadta a csuklómat és felnézett a szemembe. Nos, Mr. Harriot, kérdezte, hát nem hoztam rendbe a kutyát? Csodát művelt, Mrs. Donovan, mondtam, és azzal a csodálatos samponnyával kezelte, ugye? Kuncogott és tovább ment, s attól a naptól kezdve gyakran láttam kettőjüket távolról. Eltelt vagy 2 hónap, mire legközelebb beszéltem Mrs. Donovannel. Éppen a rendelő előtt ment el, amikor lejöttem a lépcsőn. Most is megragadta a csuklómat. Mr. Harriot, mondta épp úgy, mint korábban, hát nem hoztam rendbe ezt a kutyát? Már-már megdöbbenve néztem Royt. Megnőtt, kitelt, s a bundája már nem sárgán, hanem mély aranyszínben, pompásan fénylő hullámokkal fette a kigömbölyödött mellkast és hátat. Új, fényes szegekkel kivert öv csillogott a nyakán, és szép zászlós farka könnyedén legyezte a levegőt. Most már Golden Retriever volt teljes pompájában. Ahogy ott rámeredtem, felállt a hátsó lábára, neki nyomtam első mancsait a mellkasomnak, s az arcomba nézett. Szeméből világosan kiolvashattam ugyanazt a nyugodt nyájasságot és bizalmat, amit abban a fekete, bűzös sufniban láttam. Mrs. Donovan, mondtam halkan, ez a legszebb kutya Yorkshire-ben. Aztán mivel tudtam, hogy várja, az a csodálatos erősítőpor mit tesz bele? Ugye szeretné tudni? Kihúzta magát, és kacéran felnézett rá. Gondolom elmondhatjuk, hogy ez volt Roy 2. életének kezdete. Ahogy teltek az évek, gyakran eltűnődtem a jótékony gondviselés döntésén, egy állat, amely élete első 12 hónapját elhagyatottan és kitaszítva töltötte, értetlenül meredve abba az egyhangú, bűzös sötétségbe, egy pillanat alatt átkerült egy fényes, mozgással és szeretettel teli létbe. mert nem hiszem, hogy attól fogva bármelyik kutyának is olyan jól ment volna a sora, mint Roynak. Kostya gyökeresen megváltozott, darabka kenyérhéjak után a legjobb húsokat kétszer sültet, húsos csontokat és egy tányér meleg tejet kapott minden este. És soha semmiből nem maradt ki. Kerti mulatságok, iskolai sportbemutatók, kilakoltatások, sportversenyek, mindenütt ott volt. Örömmel láttam, hogy az idő múltával Mrs. Donovan kilométerórája még hosszabb utakat jelez. Elképesztően sokat költhetett cipő talpra, de a sok séta valóságos csemege lehetett Roynak. Egy gyors körút reggel, haza ebédelni, és utána megint útra kelni. Remek volt. Mrs. Donovan nem korlátozta tevékenységét a városközpontra. A folyó mellett egy nagy darab közterület feküdt padokkal, s az emberek idehozták megfuttatni a kutyájukat. Mrs. Donovan meglehetősen rendszeresen járt ide, hogy a környék magánéletének újabb fejleményeiről értesüljön. Gyakran láttam Royt méltóság teljesen szökelni a fűben, egy csapat különböző rendű és rangú ebb közepette, és amikor ezt a foglalatosságot abbahagyta, akkor simogatásban, veregetésben vagy egyéb kényeztetésben részesült. Szép kutya volt, és szerette az embereket, és ez ellenállhatatlanná tette. Köztudomású volt, hogy úrnője egész gyűjteményre való különböző nagyságú kefét és fésűt vett, s azokkal ápolta a kutya bundáját. Némelyik szerint még a fogápoláshoz is volt egy kis keféje, s ez igaz is lehetett, de a körmét bizonyosan nem kellett vágni. A sok szaladgálás lekoptatta őket. Mrs. Donovannek is megvolt a jutalma. Egy hűséges társ az oldalán a nap és éjszaka minden órájában. De többet is jelentett ennél. Mrs. Donovanben mindig működött a kényszer, hogy állatokat segítsen és gyógyítson, és Roy megmentése volt élete csúcspontja. Fényes diadal, amely soha el nem halványult. Tudom, hogy az emléke mindig elevenen élt, mert sok évvel később egy kriket meccsen a partvonal mentén ültem, s megpillantottam őket. Az öreg hölgy élénken nézegetett körbe, Roy békésen bámult a játéktérre, szemlátomást élvezett minden labdát. Figyeltem őket, amikor a mérkőzés végén elindultak az oszló tömegben. Roy úgy 12 éves lehetett, és csak Isten tudja, hány éves volt Mrs. Donovan. De a nagy, aranyszínű állat könnyedén ügetett, és úrnője kicsit hajlottabban, fejét valamicskével közelebb engedve a földhöz, ugyancsak fürgén járt. Amikor meglátott, odajött hozzám, és éreztem csuklómon az ismerős szorítást. Mr. Harriet, mondta. És sötét, fürkésző szemében még mindig parázslott a büszkeség, feszült a diadal, mintha minden tegnap történt volna. Mr. Harriet, hát nem rendbe hoztam ezt a kutyát? Az odaadó gondozás fejében Mrs. Donovan egy hűséges társat nyert magának hosszú esztendőkre, mert Roy kölyökkorának rossz esélyei ellenére csak nem 20 évig élt. A kutya halála után Mrs. Donovan beköltözött az öregek otthonába. Írásaimban mindig igyekeztem álcázni egy kicsit a szereplőimet, de Mrs. Donovan rögtön felismerte magát, és nagyon élvezte a dolgot. Büszke volt rá, hogy szerepel a könyveimben. Roy megmentése, külsejének és sorsának csodálatos átalakulása életem egyik legszebb emléke. Különös tekintettel az amatőr, természetgyógyász diadalára. Grenville Bennett. Ez Grenville Bennettnek való eset volt. Szívesen operáltam néha kisállatokat is, és idővel fokozatosan egyre többször, de ettől megijedtem. Egy 12 éves spániel szuka, a gennyes mélygyulladás, piometritis utolsó stádiumában. Gencsepegett a vulvájából a műtőasztalra. 40 fokos láza volt, zihált, remegett, és amikor a stetoszkópot a mellére tettem, hallottam a billentyű elégtelenség klasszikus hangját. Sok vizet iszik? Kérdeztem. Az öreg Miss Barker aggodalmasan csavargatta bevásárló szatyra Jean úrjait. Igen, el se akar jönni a vizesedénytől, és nem eszik, 4 napja nem evett egy falatot sem. Hát, nem tudom, mondtam. Felemeltem a stetoszkópomat, már rég el kellett volna hoznia. Hetek óta beteg lehet. Nem volt beteg, csak olyan elesett. Azt hittem, nem lehet baj, ami kedve van enni. Néhány pillanatig hallgattam. Nem akartam felidegesíteni az öregasszony, de meg kellett mondanom neki. Sajnos Mrs. Barker, komolyabb baj. A betegségnek ideje volt kifejlődni. A méhében csúnya fertőzés van, és csak operációval lehet meggyógyítani. Megcsinálná? Kérem. Az öreg hölgy ajkai remegtek. Megkerültem az asztalt, és vállára tettem a kezem. Szívesen megtenném, de van egy-két probléma. A kutya nagyon leromlott, és 12 éves. Tehát az operáció elég kockázatos. Szeretném bevinni Hartingtonba, az állatkórházba, és Mr. Bennettre bízni az operációt. Rendben van, bólintott lelkesen, nem számít, mibe kerül. Igyekszünk majd alacsonyan tartani a költségeket. Kikísértem a folyosón egészen az ajtóig. Hagyja a kutyát nálam, ne aggódjon, gondját viselem. Erről jut eszembe, mi a neve? Diane, felelte rekedten, és elindult kifelé. Visszamentem, és felvettem a telefont. 30 éve a vidéki állatorvosnak a kisállat specialistához kellett fordulnia, ha valami szokatlan esettel találta magát szembe. Manapság más, a praxisunk vegyesebb. Derobájban ma megvan a személyzet és felszerelés, hogy bármilyen kisállatoperációt elvégezzünk, de akkoriban más volt a helyzet. Hallottam már emlegetni, hogy előbb-utóbb minden nagy állatgyógyító segítségért esedezik Granville Bennetthez, és most rám került a sor. Halló, Mr. Bennettel beszélek?
Vele bizony.
Erős hang, barátságos, csupa készség. Itt Harriet beszél, Farnon társa vagyok, Derobájban.
Persze, hallottam a híredet, fiú, hallottam már.
Igen, köszönöm. Van itt egy komplikált eset. Szeretném tudni, hajlandó volna-e átvenni tőle?
Boldogan, fiam! A miről van szó?
Egy igazán csúnya, gyulladásos eset.
Nagyszerű!
12 éves szuka.
Remek!
És piszkosul előre haladt a fertőzés.
Kitűnő!
És olyan rossz a szíve, hogy ilyennel már rég nem találkoztam.
Pompás, pompás!
Mikor hozott be?
Ma este, ha megfelel, 8 körül. A lehető legjobb fiú. Viszlát!
Hartington meglehetős város volt, úgy 200 000 lakossal, de mire a belvárosba értem, a forgalom csökkent, és alig néhány kocsi húzott el a kirakatok sora előtt. Reméltem, hogy érdemes volt megtenni a 25 mérföldes utat. Diane a hátsó ülésen egy pokrócon feküdt, és úgy látszott, nem törődött semmivel. Hátra pillantottam, az ülés széli lelógó fejére, orra fehér volt, és szemén a hályog halványan csillogott a műszerfal fényében. Olyan öregnek látszott, lehet, hogy csak az időt pocsékolom, túl nagy a bizalma mennek az embernek a hírében. Nem kétséges, hogy Granville Bennett a féle legendává vált Észak-Angliában. Abban a korban, amikor a specializáció szinte ismeretlen volt, ő teljesen ráállt a kisállatgyógyításra, a farmok állatállományára rá se nézett, és modern eljárásokkal magas szintre emelte a munkát kórházában, amelyet lehetőség szerint az embergyógyítás mintájára szervezett meg. Divat volt az akkori állatorvosok között, hogy lefitymálják a macskák, kutyák gyógyítását. Az idősebbek, akik városi és mezőgazdasági igáslovak ezrei között töltötték az életüket, csak felhorkantak. Nincs nekem időm ezekkel a nyavajásokkal foglalkozni. Bennett éppen ellenkező irányba indult el. Sose találkoztam vele, de tudtam, hogy fiatal ember, nem sokkal múlt 30. Sokat hallottam ügyességéről, üzleti érzékéről és életművészi hírnevéről. Úgy mondták, elszánt híve a munka szakadásig, szórakozás szakadásig iskolának. Az állatkórház hosszú, alacsony épület volt egy forgalmas utca végén. Behajtottam az udvarba, és kopogtattam a sarkon nyíló ajtón. Tisztelettel néztem a csillogó Bentley-t, amely mellett eltörpült az én kis ütött-kopott Austinom. Egy csinos asszisztensnő nyitott ajtót. Jó estét, mondtam a kitumosolyjal, mely úgy véltem rátesz egy fél koronát mindjárt kezdetben a számlára. Kérem, jöjjön be, Mr. Bennett már várja. Bevezetett a váróba, ahol képeslapokkal és virágokkal borított asztal állt a sarokban, és kutyák, macskák, kitűnő fényképei fügtek a falon, mint később megtudtam, a főnök saját felvételei. Közelről tanulmányoztam két fehér uszkár remek képét, amikor lépteket hallottam hátulról. Megfordultam, és először pillantotta meg Granville Bennettet. Szinte megtöltötte a szobát. Nem volt túlságosan magas, de roppant méretű. Kövér, gondoltam először, de ahogy közelebb jött, úgy láttam, hogy a testét alkotó szövetek nem úgy oszlanak el, ahogy zsírszövetek szoktak. Nem láttam rajta zsírpárnákat, nem dagadt ki sehol. Nagy, széles, tömör, kemény ember volt. A kellemes, tompa vonású arcból a legcsodálatosabb pipa merett ki fényesen és diadalmasan, s drága dohányfüst fellegek szálltak fel belőle. Hatalmas pipa volt, kisebb ember szájában nevetségesnek látszott volna, de az ő szájában szépnek hatott. Végül szemügyre vettem gyönyörűen szabott sötét öltönyét, csillogó manzsetta gombjait, mielőtt kezet nyújtott volna. James Herriot? Úgy mondta, mintha valaki azt mondaná Winston Churchill. Az vagyok. Remek, Jimnek hívnak, ugye? Igen, többnyire. Nagyszerű, mindent előkészítettünk, Jim. A lányok már várnak a műtőbe. Nagyon köszönöm, Mr. Bennett. Granville, Granville! Karomba fűzte a karját, és bevezetett a műtőbe. Diane már ott volt, és nagyon nyomorultnak látszott. Nyugtató injekciót kapott, s feje fáradtan bólogatott. Bennett odament hozzá, és futtában megvizsgálta. Igen, lássunk hát hozzá. A két lány úgy látott munkához, mint fogaskerekek egy jól forgó gépben. Bennett nagyszámú személyzetet tartott, és ezek az állatápoló nők, mindketten csinosak, láthatóan tudták, mi a dolguk. Míg az egyik előhozta az altató és műszeres kocsit, a másik gyakorlottan megfogta Diane melső lábát a könyök fölött. Nyomással kiduzzasztotta a radiális vénát, és gyorsan lenyírta, s fertőtlenítette a testrészt. A nagy darab ember töltött fecskendővel odaballagott, és könnyedén belecsúsztatta a tűt a vénába. Pentotál, mondta, amikor Diane lassan összeroskadt, és eszméletlenül feküdt az asztalon. Sose láttam még használatban ezt az új, gyorsan ható altatót. Míg Bennett bemosakodott, sterilizált köpenyt és sapkát öltött, a lányok hátára fordították Diane-t, és hurkokkal odakötözték a műtőasztalhoz. Fejére húzták az éteres és az oxigénmaszkot, aztán leborotválták és lemosták az operáció helyét. Mire a nagy darab ember odaért, már kezébe nyomtak egy szikét. Könnyednek látszott, gyors mozdulattal átvágta a bőrt és az izomrétegeket, és amikor átvágta a hashártyát, a mély szarvak, amelyek egészséges állapotban vékony rózsaszín szallagok lettek volna, úgy türemkedtek ki a sebben, mint két léggömb, dagadtan és gennyeltele. Nem csoda, hogy Diane rosszul érezte magát ezzel a hasában. A tompa ujjak finoman körbetapogatták a duzzanatot, átmetszették a petevezetéket és a méhtestet, aztán kiemelték az egészet, és egy zománc szedénybe ejtették. Csak amikor Bennett már varni kezdett, jöttem rá, hogy lényegében befejezte az operációt, bárcsak pár percig állt a műtőasztalnál. Gyerekesen könnyűnek látszott az egész. Csak az ápolónőknek szóló ritka, kurta parancsok érzékeltették a feszült odaadást. Ahogy elnéztem Bennettet, az árnyéktalan lámpa alatt, fehér csempés falak között, oldalán a csillogó műszerek soraival, hirtelen és kavargó érzelmekkel rám tört, hogy ezt szerettem volna magam is mindig csinálni. Amikor elhatároztam, hogy állatorvos leszek, pontosan erről álmodtam. És most itt állok, mint kissé parlagi lódoktor, vagy pontosabban farmorvos. Kétségkívül valami egészen más. Az előttem lejátszódó jelenet messze esett az én mindennapjaim rugásaitól és lögdösődéseitől, a piszoktól és az izzadságtól. Mégsem bántam. A körülmények rám kényszerítette élet varázslatos kielégülést adott. Áradó bizonyossággal fogott el az az érzés, hogy inkább töltöm el napjaimat a hegyvidék kerítéstelen útjain vezetve, mint a műtőasztal fölé hajolva. És különben sem lettem volna Bennett. Nem hinném, hogy vetekedhettem volna a technikájával, és ráadásul ez az egész környezet beszédes bizonysága volt olyan tulajdonságoknak is, például üzleti érzéknek és lobogó ambíciónak, amelyek belőlem hiányoztak. Kollégám befejezésül intravénás sóoldat csepegtetőt helyezett be. Beleszúrta a vénába a tűt, s hozzám fordult. Kész, Jim, most már minden az öreg lánya múlik. Kivezetett a műtőből, s nekem eszembe jutott, milyen kellemes lehet befejezni a munkát, és csak úgy kisétálni. Derabályban most neki látnék lemosni a műszereket, lesurolni az asztalt, s a zárójelentésbe Heriót, a nagy sebész, vödörrel és rongyal felmosna a padlót. Ez jobb. A váróban Bennett felvette a zakóját, és előhúzta oldal zsebéből a hatalmas pipát, amelyet némi aggodalommal vett szemügyre, mintha attól tartana, hogy távol létében megrágták az egerek. Nem volt megelégedve a helyzettel, mert elővette egy puha sárga kendőt, és nagy elmélyültséggel fényesíteni kezdte a hangafát. Aztán magasra tartotta a pipát, kicsit ide-oda mozgatta, a szeme ellágyult a finom erezeten játszó fénytől. Végül elővette egy roppant méretű dohányzacskót, megtöltötte a pipát, némi tisztelettel hozzáértette a gyufát, és amikor illatos füstfelhő tört ki a száján, behunyta a szemét. Remek illata van ennek a dohánynak, mondtam. Miféle? Navy Cut, Deluxe. Megint becsukta a szemét. Tudod, harapni tudnám a füstjét. Nevettem. Én a közönséges névi kötöt használom, rám merett, mint egy bánatos butha. Helytelen pajtás, helytelen, ez az igazi, zamatos, ízes. Keze bágyat, köröket írt le a levegőben. Tessék, vigyél el magaddal egy keveset. Kihúzta a fiókot, egy pillanatra olyan készlet villant elém, amely becsületére vált volna egy közepes nagyságú trafiknak. Számtalan plédoboz, pipák, tisztítók, lyuktágítók, törlőruhák. Próbáld ki ezt, mondta, és mondd meg, ha nincs igazam. Ránéztem a kezembe nyomott dobozra. De hát ezt nem vihetem el, ez egy 100 grammos doboz. Szamárság, öreg fiú, tedd zsebre! Hirtelen felélénkült. Gondolom, itt akarsz maradni, míg Diane magához nem tér az altatásból. Addig gyorsan megihatnák egy sört. Tagja vagyok itt szemközt egy jó kis klubnak. Nagyon jó, kitűnő ötlet. Termetéhez képest könnyedén és gyorsan mozgott, igyekeznem kellett, hogy lépést tartsak vele, ahogy kiment a rendelőből és átvágott a túloldalt álló épülethez.
Elhangzott James Herriot, a Felejthetetlen kőkezés című írásának 14. része. Felolvasta Szacsvai László. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Antonino Bello Korunk asszonya Mária című művének 9. részét Baranyi Péter színművész olvassa fel.
Antonino Bello Korunk asszonya Mária. Mária a csönd asszonya. A sok Mária jelzők között, amelyeknél nem is tudni, hogy inkább a költők fantáziáját, vagy a népi jámborság gyöngétségét csodáljuk-e, találtam egy rendkívül vonzót. Mária a csönd székesegyháza. Persze ma nem könnyű megtapasztalni a csöndet a nagyvárosok székesegyházaiban. Aki azonban az imádság szándékától vezérelve tér be ide, mindig megtalálja hozzá a megfelelő szögletet. Leülve, elcsodálkozva és körültekintve, elég felemelnie tekintetét a padlóról, és a csöndet megbújva megtalálja odafönt a boltívek félhomályában és a bordaívek kereszteződésénél. Sőt, még feljebb. Mert ha hagyja elcsábítani magát a boltozat magasságától, gondolatban ő is elképzelheti, akár csak a végtelen költője, a véghetetlen tereket, s azokon túl emberfeletti csöndet és mélységesen mély nyugalmat. Mária pontosan olyan, mint egy gótikus székesegyház, amely őrzi a csöndet. Féltékenyen. Nem töri meg akkor sem, ha valamely része beszél. Sem a templom csöndje, amely ott játszik a magasban az ablakok színes fényével és az oszlopfők intarziáival, meg az apszis görbületével. Sem az orgona sóhaja, vagy a gregoriánének titokzatos kadenciái, amelyek alulról szállnak fel a magasba és díszítik. De Mária miért a csönd székesegyháza? Először is, mert szűkszavú asszony. Az evangéliumban csupán 4-szer szólal meg. Az angyali üdvözletkor, azután, amikor a Magnifikátot énekli, amikor megtalálja Jézust a templomban és a galileai Kánában. Miután meghagyta a lakodalomban a szolgáknak, hogy figyeljenek arra az egyedüli szóra, amely számít, örökre elhallgat. Csöndje azonban nem csupán a hangok hiánya. Nem a zajoktól való mentesség, és nem is a józanság különös aszketikájának eredménye, hanem egy jelenlét teológiai burkolata. A teljesség burka, a méh, amely az igét őrzi. A rómaiakhoz írt levél egyik utolsó sora adja számunkra a megfejtési kódot Mária csöndjéhez. Jézus Krisztusról szól, a kinyilatkoztatás titkáról, amelyre örök idők óta csönd borult. Krisztus a hallgatás misztériuma, elrejtett, tehát titok. Szó szerint csöndbe burkolózott. Más szóval Isten igéje az örökké valóság ölén a csöndbe volt pólyálva. A történelem ölébe kerülve sem kaphatott más pólyát, és ezt Mária saját személyével kínálta fel neki. Így vált Mária az ég titokzatos hallgatásának földi meghosszabbításává. Jelkép lett azok számára, akik meg akarják tartani a szeretet titkait. Mindannyiunk számára, akiket zavar a lárma, az ige hallgatak tartója marad. Megőrizte ezeket a szívében. Szűz Mária, csöndasszonya, vezess vissza bennünket a béke forrásaihoz. Szabadíts meg minket a szavak ostromától, mindenek előtt a sajátjainktól, de a másokéitól is. A zaj fiaiként azt gondoljuk, elfedhetjük gyötrő bizonytalanságunkat véget nem érő beszédünk ürességével. Add, hogy megértsük, Isten csak akkor tud majd szólni, ha mi elhallgatunk. A lármával együtt élve meggyőztük magunkat arról, hogy elháríthatjuk a félelmet, ha feljebb csavarjuk a hangerősítőinket. Add, hogy megértsük, Isten csak a sivatag homokjában közli magát az emberrel, és szavának semmi köze nincsen a mi lármánk decibeljeihez. Magyarázd el nekünk a bölcsesség könyvének azt a részletét, amit egykoron karácsonykor oly nagy csodálattal olvastak fel. Mi alatt mélységes csend borította be a mindenséget, az éj sietős útjának közepén mindenható ígér az égből, királyi trónodról ott termett a pusztulásra szánt föld közepén. Vezess vissza bennünket, kérünk, az első jászol merengő áhítatához, és ébreszt fel újra szívünkben a vágyat a csendes éj iránt. Szűz Mária, csönd asszonya, mesélj nekünk Istennel való találkozásaidról. Milyen vidékre vonultál vissza délvidéki tavaszokon, távol Názáret zajától, hogy meghalld az ő hangját? Milyen sziklarepedésekbe rejtőztél serdülőkorodban, nehogy a vele való találkozást az emberi zajok erőszakossága meggyalázza? Galilea, amely holdfényben úszó teraszain tápláltad virasztásaidat éjszakai zsoltározással, miközben odalent az olajfák között csak a békák brekegése szolgáltatott zenét tiszta gondolataidhoz. Miről beszélgettetek a falu kútjánál gyermekkorod barátnőivel? Mit adtál Józsefnek, amikor alkonyatkor kézen fogva Esdrelon lejtői felé vagy verőfényes napokon a Tibériás tavához vezetett téged? A titkot, amely méhedben rejtettél, szavakkal mondtad el neki, vagy a boldogság könnyeivel? A Sémach Izraelen és az eresztről lecsurgó esővíz monotóniáján kívül milyen hangok járták át téli estéken az ácsműhelyt? Szíved kincses ládikóján túl volt egy titkos naplód is, ahová feljegyezted Jézus szavait? Miről beszéltetek 30 év alatt a szegényes étkezőasztal mellett? Szűz Mária, csönd asszonya, védj fel bennünket iskoládba. Tarts távol minket a zajok vásári forgatagától, ami könnyen megszédíthet bennünket és bezáruláshoz vezet. Őrizd meg bennünket a szenzációs hírek beteges élvezetétől, ami süketté tesz minket a jó hír iránt. Tégy minket az akusztikus ökológia munkatársaivá, ami visszaadja a szemlélődés élvezetét a nagyvárosokban is. Győzz meg minket, hogy csak a csöndben érlelődhetnek az élet nagy dolgai, a megtérés, a szerelem, az áldozat, a halál. Végül még azt is kérnénk tőled, édesanyánk, aki akár csak Krisztus a kereszten megtapasztaltad Isten hallgatását, ne távozz el tőlünk a megpróbáltatások idején. Amikor a nap számunkra is elborul, az ég nem felel kiáltásunkra, és a föld üresen döng lépteink alatt, amikor az elhagyatottságtól való félelem elkeseredésbe taszítana, maradj akkor mellettünk. Abban a pillanatban törd meg a csöndet, juttass nekünk a szeretet szavaiból. Így bőrünkön fogjuk érezni húsvét borzongását, még mielőtt befejeződne agóniánk. Mária, az engedelmes asszony. Gyakran beszélnek vak engedelmességről, de soha nem süket engedelmességről. Vajon miért? A magyarázathoz segítségül kell hívnom az etimológiát, ami néha az aszkézisnek is segédkezet tud nyújtani. Az engedelmes latinul obediens, ami az ob audire szóból származik. Ez azt jelenti, szemben állva valakivel meghallgatni őt. Amikor felfedeztem ezt szó eredetét, magam is egyre inkább megszabadultam a hamisan értelmezett engedelmesség fogalmától, ami csupán a saját akaratom passzív lenullázását jelenti, és megértettem, hogy annak még távolról sincs semmi köze a lemondók alázatoskodó magatartásához. Aki engedelmeskedik, nem megszünteti a szabadságát, hanem felmagasztalja azt. Nem rejti el a talentumait, hanem a kereslet-kínálat logikája szerint él vele. Nem alacsonyodik le a robot megalázó szerepéig, hanem az odafigyelés és a párbeszéd mélyebb mechanizmusait indítja be. Van egy csodálatos mondat, amiről nemrégiben még úgy tartották, hogy a tiltakozások éveinek találmánya: állva engedelmeskedni. Gyanús mondatnak tűnik, amivel minden esetre csinyán kell bánni. Pedig ez az engedelmesség valódi természetének felfedezése, amelynek dinamikájához hozzátartozik valaki, aki beszél, és egy másik, aki válaszol. Az egyik, aki tisztelettel ajánlatot tesz, s a másik, aki szeretettel elfogadja. Az egyik, aki az erőszak árnyéka nélkül rámutat egy tervre, a másik, aki örömmel fogadja meg az útmutatást. Valójában csak állva lehet engedelmeskedni. Térden állva alávetésről van szó, nem engedelmességről. Így csak engedni, alávetni lehet magunkat, de nem szeretni. Beletörődni lehet, de együttműködni nem. Tereza például, akinek férje minden kívánságára igent kell mondania, és nem mehet el otthonról soha, mert férje féltékeny, és esténként, amikor az ura részegen tér haza, és a gyerekek sírnak, jó nagy verést kap anélkül, hogy ellenállna. Ő egy elnyomott nő, nem pedig egy engedelmes asszony. Az úr egy napon majd bizonyára megjutalmazza, de nem erényeiért, hanem az elviselt szenvedéseiért. Egy szóval, az engedelmesség nem a visszaélés eltűrését jelenti, hanem a szabadság megtapasztalását. Nem a sanyargatásba beletörődött csönd, hanem egy felsőbb elgondolás örömteli befogadása az engedelmesség. Nem a bánatában egyedül maradott lemondó gesztusa, hanem a szeretet válasza, ami egyébként a kérést megfogalmazóban inkább egyfajta nagyvonalúságot feltételez, semmint hatalmat. Aki engedelmeskedik, nem szűnik meg akarni, hanem olyannyira azonosul azzal a személlyel, akit szeret, hogy az övéhez illeszti a maga akaratát. Íme Mária engedelmességének logikai és nyelvtani elemzése. Ez a gyönyörű teremtés nem hagyta kisajátítani a szabadságát, még a teremtőtől sem. De igent mondva ráhagyatkozott. Szabadon és olyan felelősségteljes lelkiismerettel lépett bele az üdvtörténet sodrába, hogy Gábor angyal égbevaló visszatértekor nem kevésbé örömteli üzenetet vihetett az úrnak, mint amikor a földre jött. Talán nem volna helytelen Lukács evangéliumának első fejezetét inkább az úrnak, mint Máriának szóló angyali üdvözletnek nevezni. Szűz Mária, engedelmes asszony, akit az a kegyelemért, hogy Isten színe előtt járhatsz, add, hogy hozzád hasonló módon képesek lehessünk mi is az ő arcát keresni. És amikor arra is indít minket, vessük magunkat az előttünk lévő sötétbe, hogy elérhessük őt, akkor szabadíts meg a mélységek fölött érzett szédüléstől, és add meg annak bizonyosságát, hogy aki az Úrnak engedelmeskedik, nem zuhan a földre, mint egy akrobata, védőháló nélküli veszélyes cirkuszi látványosságban, hanem mindig az ő karjai közé esik. Szűz Mária, az engedelmes asszony, te tudod, hogy Isten arcát, ameddig idelen járunk, csak az emberi arcok számos közvetítésén keresztül találhatjuk meg, és hogy szavai csak a mi szegényes földi szókészletünk visszhangjai által jutnak el hozzánk. Add nekünk ezért a hit szemeit, hogy engedelmességünk történelmivé váljon a mindennapokba, párbeszédben a múlandó partnerekkel, akiket ő arra választott ki, hogy jelei legyenek örökkévaló akaratának. De őrizd meg bennünket a könnyű megelégedettségtől és a kényelmes alkalmazkodástól a közbülső fokokon, amik megakadályozzák, hogy feljussunk egészen hozzád. Nem ritka ugyanis, hogy bálványimádó ösztöneink, amelyek még nem hunytak ki szívünkből, evangéliumi engedelmességnek látassák velünk azt, ami csak hízelgés, és kifinomult erénynek azt, ami csak szánalmas haszonlesés. Szűz Mária, engedelmes asszony, te, aki fiad életének megmentéséért kiátszottad a zsarnokok parancsait, és az egyiptomi meneküléssel a passzív ellenállás és a polgári engedetlenség jelképe lettél számunkra, add meg nekünk az ellenállás büszkeségét mindannyiszor, amikor a lelki ismeret azt tanácsolja, hogy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embernek. És hogy ilyen nehéz választásban ne hiányozzon sugallatod, engedd meg, hogy legalább ilyenkor így könyöröghessünk hozzád. Szűz Mária, engedetlen asszony, könyörögj értünk!
Antonino Bello Korunk asszonya Mária című művének 9. részét hallották, felolvasta Baranyi Péter. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Parócai Bernadett volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.